Hálát adunk neked, mennyi édesatyánk, a elmúlt ünnepi napokért és a gyülekezetért, amely összegyűlt templomainkban, a szolgálatokért, amelyek rólad tettek bizonyságot. Hálát adunk megtartó kegyelmedért, amellyel új napot virasztottál ránk, és kérünk, hogy most is ajándékozz meg önmagaddal, vezess bennünket igéd, gazdagsága, lelked áldásai nyomán, hogy mi magunk is épüljünk által a te neved dicsőségére. Amen. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részéből olvasom a napi ügyszövetség igét, a 19. verstől a fejezet végéig. Látván pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Szilászt, vonák a piacra a hatóságok elé. És oda vezették őket a bírákhoz, mondának, ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat. És olyan szertartásokat hirdetnek, amelyeket nem szabad nékünk bevennünk, sem cselekednünk, mivel hogy rómaiak vagyunk. És velük egyben feltámad a sokaság ő ellenük, a bírák pedig letépetvén ruháikat megveszőzték őket. És miután sok ütést mértek rájuk, tömbözbe veték őket, megparancsolva a tömlöc tartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vévén veti őket a belső tömlözbe, és lábaikat kalodába szorítá. Éjfél tájban pedig Pál és Szilász imádkozván énekkel dicsítették az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. És hirtelen nagy földindulás lett, olyannyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódának. Fölserkenvén pedig a tömlöztartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlöznek ajtajai, kivonva a fegyverét, meg akart magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok. Pál azonban nagy fennszóval kiáltá, mondván, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Az pedig világot kérve beugrott, és revegve borult Pál és Szilász elé. És kihozván őket mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. És hirdeték néki az Úrnak igéjét, és mindazoknak, kik az ő házánál voltak. És az magához vévén őket az éjszakának azon órájában megmossá az ütésektől, és megkeresztelkedik azonnal ő és az övéi mindnyája. És belivén őket a házba, asztalt terített nékik, és egész háza népével egyben örvendezve, hogy hitt az Istennek. Mikor pedig megvirradt, a bírák elküldték a poroszlókat, mondván, bocsásd el azokat az embereket. A tömlöztartó pedig tudtára adá szavakat Pálnak, a bírák ide küldöttek, hogy bocsássalak el titeket, most azért kimenvén menjetek el békességgel. Pál pedig mondanékik, megveszélyeztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk, és tömlözbe vetettek, és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni. Nem úgy, hanem éljenek ők maguk, és vezessenek ki minket. A poroszlók pedig megmondták a bíráknak a beszédeket, és azok megfélemlének, mikor meghallották, hogy rómaiak. És oda menvén megkérvelék őket, és kivezetvén kérék, hogy menjenek ki a városból. Kijövén pedig a tömlöcből bemennének Lidiához, és mikor látták az atyafiakat, vigasztalták őket, és eltávozálnak. Manapság sokat lehet hallani a fő gondjáról a kereszténységnek a modern időkben. Azt szokták mondani, hogy a hitelességgel van a legnagyobb gond, és talán ez a szakasz ennek a fejezetnek a mondani valója sokat elárul Pál apostol szolgálatának, életének a hitelességéből. Nem csak azért, mert három olyan szereplőt is elénk hoz ez a fejezet, akik egészen különböző sorsú, rendű, rangú emberek voltak, és ebben is hiteles Pál, hogy személyválogatás nélkül rendelkezésére áll mindhármuknak, hiszen Lídia bíboráros nő az valószínűleg a leggazdagabbakat képviseli ebben a történetben. A szolgáló lány, aki meg a ranglétra másik végén van, a legkiszolgáltatottabbak, legnyomorultabbak kasztjából, ha úgy tetszik, és valahol középen pedig ott van a filippi börtönőr. Kiderül, hogy a fejezet elmondása szerint Lukács úgy írja le, hogy mind a háromnak van mondani valója és van szolgálni valója Pálnak, ezzel is mintegy képviselve azt, amire Isten elhívta őt, és hitelesen nem válogatva a személyek között és a rendű ranghorságtól nem félve, hanem mindegyiknek szolgál. A mai szakasz azzal kezdődik, hogy a kis rabszolgalány felszabadítása után nem a rabszolgaságból, hanem a megkötözöttségéből természetesen érdekeket sért a felszabadítás, és akiknek a sérelmére történt a dolog, rögtön vád alá helyezik Pált és Szilászt. A vád, de hát nem túl szimpatikus, mert ugye a zsidóságukat veszi elő, és a rómaiságra hivatkozik, és mindenképpen büntetést szánnak nekik, és így záratják be őket a börtönbe. Hát úgy gondolom, ez is olyan epizód, ami újra és újra ismétlődik az egyház történetében, mert néha bizony akarva, akaratlanul is tud a kereszténység olyan érdekeket sérteni, amelyek érintik az éppen keresztben álló atyafiaknak a zsebét is, és ilyenkor megdöbbentő az a tűz, amivel neki feszülnek, hogy akkor a kereszténység képviselőit meggyalázzák. Itt is ilyesmi történik, de megint a hitelességet vegyük elő, mert hogy abban áll Pálnak a hitelessége, hogy nem futamodik meg ebben a helyzetben, se nem mondja, hogy akkor veszett ügyet képvisel, hanem elviseli a tömlöcöt és a megverettetést is, a szégyenpadra állítást is, és helyt áll ebben a dologban. Megint csak arról van szó, hogy Krisztust hogy képviseli, úgy képviseli, hogy Krisztus maga is képviselte Isten országát közöttünk, a gonoszt jóval győzt meg. Ők jót tettek, valakit megpróbáltak felszabadítani a nyomorúságából, az, hogy az egyeseknek hátratételt jelent az anyagiakban, az egy más dolog, de nyilvánvalóan nem szokás az ilyen jó cselekedetért büntetést kiszabni. Aztán halljuk, hogy a börtönben hogy viselkedik Pál és Szilász, ez is híres jelenet, mert teljesen arról szól a dolog, hogy ugyan külsőleg foglyoknak tituláltattak és palotába is zárattak, de a bensőjüket, a személyiségüket, az énjüket nem tudták igazán mégsem rabbá vagy szolgává tenni. Ezt mutatja az, hogy énekkel dicsítik a börtönben az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket, minthogyha nem léteznének azok a bilincsek, meg kalodák, börtönfalak, hanem az a belső szabadság, amit valóban újra és újra megcsodálhatunk a kereszténység tanúságtételéből, ahol hiteles kereszténység jelenik meg. Megint csak a klasszikus bibliai példára szeretnék utalni József történetéből, amely hát tudjuk, sok mindenben előképe Krisztus szolgálatának, ti gonosz gondoltatok ellenem, de az Isten azt jóra gondolta fordítani. És folytatódik azzal a felsorolása az eseményeknek, hogy egy földrengés megnyitja a börtön ajtaját, és mivel a börtönőrt erősen parancs alá helyezték, hogy őrizze ezeket a foglyokat, ő megpróbálta a dolgot úgy intézni, hogy akkor a belső börtönbe, a nehezebben elhagyható börtönbe szállította őket. Meg van győződve a földrengés és az ajtó felpattanása kapcsán, hogy hát akkor neki nem lesz elszámolni valója a parancsadókkal, és már-már beledőlne a saját kardjába. Pál az, aki közbeszól, Pál az, aki emlékezteti arra, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindjárt itt vagyunk. És ez akkora, ha úgy tetszik, lelki sokkot vált ki a börtönőrben, hogy a legfontosabb kérdést rögtön megtalálja, és felteszi Páléknak, uraim, mit kell nekem cselekednem, hogy üdvözüljek. mert ha hitelesen képviselik az evangéliumot, akkor előbb-utóbb ez a kérdés elhangzik. Pál pedig kertelés nélkül elmondja a megoldást, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Megint a hitelesség nem magát képviseli. Mi csak annyiban vagyunk fontosak, amennyiben másonnan idézve Pált, szolgálatok vagyunk az Úrért. De nem önmagunkat hirdetjük, és nem önmagunkat prédikáljuk. És onnan kezdve az Úr igéjét hirdeti, megkereszteli a börtönőrt és házanépét, aki rögtön szolgálatba is áll, hiszen bekötözi a keresztség előtt a megsebzett embereket, illetve megmossa a sebeiket, és aztán asztalhoz ülteti őket, megvendégeli őket. És hogy a történet kikerekedjék, a hitelesítés is megjön. Úgy gondolom, ebben az epizódban a hitelesítés magától Istentől jön azzal, hogy a negatív szereplők is valamit megértenek elég egészen titokzatos módon, mert hogy a negatív szereplői az Úristen világának is szereplők, mégpedig az Úristen által mozgatott szereplők küldenek a tömlöc tartóhoz, hogy eressze el őket. És azt hiszük, hogy, vagy úgy sejtjük, hogy hát ezzel véget is ért ez a szép és kerek történet, de Pál nem csak a kereszténységében hiteles. Ő neki még ott cseng a fülében, hogy mivel indult ez az egész epizód, a római ságukra hivatkoztak a vádlók. Hát ha valaki hivatkozhat ugyanerre, akkor az ő. Ha úgy tetszik, megőrizte a, hát most így mondom, hogy a római méltóságát, de úgy is mondhatnám, hogy az emberi méltóságát Pál, mert nem hajlandó részt venni ebben a sunyogásban, hogy majd csöndben elengedi őket a börtönőr, mert ilyen parancsot kapott, nem, azt mondja Pál, hogy római polgárok vagyunk, ítélet nélkül megtettétek ezt, ez a legsúlyosabb büntetést vonta annak idején magára, körülbelül ugyanaz, mint az amerikai vízumoknál, ha valaki vízumért folyamodott, talán még emlékszik rá, volt egy kérdés, hogy tartott-e fogva bármikor, bárhol amerikai állampolgárt. A bölcsember az ilyenkor nem igent ír, hanem nemet. Mert hogy az amerikai méltóság az megköveteli, hogy a világ bármely táján levő amerikai állampolgárért kiálljunk. Róma is így gondolkodott a saját polgárairól, és Pál tisztában volt vele, hogy na hát akkor tegyük ezt egy kicsit rendbe a nézőknek, vagy a szemlélőknek is. Jöjjenek ide a bírák, kövessenek meg, és vezessenek ki szépen a börtönből. És akkor lesz tényleg igazán a történet, nem esik csorba még a méltóságon sem, a római jog méltóságán sem, és így is tesznek, már csak azt tudják mondani, hogy arra kérik őket, hogy hagyják el a várost. A humora úgy gondolom ennek a kiállásnak és helytállásnak és hitelességnek az utolsó egyetlen kis versben is felcsendül. Ugye Lídiáék, meg akik kívülről szemlélték a dolgot, nyilvánvalóan izgultak azért, hogy mi történik Pállal és Szilásszal, és azt halljuk, hogy amikor kiszabadulnak, akkor még ők vigasztalják az atyafiakat, hogy nyugi-nyugi, mint hogyha arról lenne szó, hogy megint nem magával foglalkozik, meg a helyzetével, meg a sanyarú pillanataival Pál, meg a munkatársa, hanem a közösséget kell megnyugtatni, mert ha rábíztuk az Istenre magunkat és az Isten ügyére, ha Krisztust hitelesen képviseltük, akkor a dolgok elkezdenek működni. Nem tudjuk hogyan, és nem emberi erők által. A nem lelkészeknek mondom, a lelkészek talán ismerik ezt az érdekességet. Nagyon sok idős kollégával, akik hosszú évtizedeket eltöltöttek a lelkészi pályán, beszélgettem sokszor arról, hogy reggel felkelt, vasárnap reggel, mikor szokott megbetegedni egy lelkipásztor, természetesen vasárnap reggelre, vagy ünnep reggelére, vagy a gyereke, vagy a családjában van gond, és komoly lázakkal indulnak el a szószék lépcsőjén, és mintha elvágták volna az Isten tisztelet idejére legalábbis a betegségüket, minthogyha hihetetlen mennyiség ilyen történetet tudok, hogy hogy ami addig fájt, vagy ami addig zavarta, vagy még az asztalhoz se engedte leülni, hogy egy falatot egyen reggel, az mintha elröppent volna, és mintha ott se lett volna. Lehet, hogy mikor lejött a szószékről, befejezte az Isten tiszteletet, akkor újra jelentkezett a betegség, de ezek a történetek, elmondások számára mindig arról hitelesítő apró bizonságtételek, hogy az Úristennek van hatalma, amikor neki szolgálunk, védelem alá helyezni az övéit. Pál erre bízta az életét, és Pál úgy gondolom hitelesen meg is tudta szólaltatni így az evangéliumot nyomorúságos körülmények között is. Mi a titka a hitelességnek? Akkor csak ezzel zárnám. Nyilvánvalóan a hűség, a kevesen és a sokon az idejében való krisztusi indulat. Nem engedte Pál ezekben a dolgokban, a ma felolvasott szakaszban sem, hogy elragadják őt az ő emberének a saulusi indulatai, pedig leírja másodt az ige, hogy bizony, hát rihegettő azért, hogy összegyűjtse annak idején a damaszkuszi keresztényeket, és hát valószínűleg eléggé feltöltekezett gyűlölettel, minthogyha elfújta volna a szél ezt a fajta hozzáállást is az életéből, és megtanította valami ilyesmire, ami úgy gondolom kiváltsága, nem csak védelme, lehetősége, kiváltsága is a mi szolgálatunknak, a hitelességet jelentve, hogy tudnélik, megtanít az Úristen ilyen szűkös helyzetekben is, nyomorúságos nyomások alatt is, egyrészt alázatra, másrészt arra, hogy vagy velem, és azzal az indulattal, amely volt a Krisztus Jézusban is, vagy semmi nem történik. Itt meg sorra történnek a dolgok. Lídiával is, a kis rabszolgalánnyal is, a Filippi börtönőrrel is. Adjunk hálát ezért a hitelességért, legyen példa számunkra Pál a Krisztus követésben. Csendesedjünk el a imádságra. Mennyi édesatyánk, hálát adunk ezért a mai igéért is azért, mert tanít bennünket arra, hogy a hitelesség nem önmagunktól van, hanem a te ajándékod. Az az ajándék, amely a keskeny úton való járásra tanít, amely valóban lépésről lépésre, erőről erőre jutva bontakozik ki, mint egy kinyíló virág bimbóiból, és láthatja meg elsősorban a körülöttünk élőknek, de talán saját magunknak is azt, hogy nincs mivel védeni magunkat, nincs mit félteni a magunk életén, ha mi hozzád hűségesen teszünk, gondolkodunk, járunk. Taníts erre bennünket, adj ehhez alázatos szívet valamennyünknek, és ilyen lélekkel engedj meg fordítani olyan életutakon, sorsokon, gondokon, terheken, feszültségeken, bajokon, ahol a gonosz nem lehet mással, csak a tőled kapott jóval meggyőzni. Bátoríts, biztos, vigasztalj minket ezekben a helyzetekben, hogy emlékezzünk a helytállás pillanataira, az apostol életében is, és a saját életünkben is, mert az a te kegyelmedből van. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen.